legyen nektek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 255-ös énekkel. 255-ös ének így kezdődik: mi tesz bűntől tisztává, csak a Bárány Jézus vére. Mi tesz Isten fiává, csak a Bárány Jézus vére. Ó, drága ez a vér, mely ömlött lelkemért, bemossa bűnömet a megváltó Jézus vére. 255-ös énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Csendes légy, s az Úr vezet majd. Mózes első könyvéből a harmadik rész első 13 versekából is szól Isten szent igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úr Isten teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se gyerek, és mondta az asszony a kígyónak: a kertfáinak gyümölcseiből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak: bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon estek, abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudója. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelve, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bőrességé, szakasztotta azért a gyümölcséből, és evett, és adta a vele levő férjének is, és az is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemé, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet akadtak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallotta az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertnek pályi között. Szólít rá, ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? És mondta, szabadat hallottam a kertben, és megrémültem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, ahogy talán ettél a fáról, amelyről tiltottalak, hogy arról ne egyél. És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adta nekem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél, az asszony pedig a hindú állított el engem, úgy ettem. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve az 58-as ének első verszakát életében fennálló, így szól ez, csendes lény, amíg ezek majd. Közöttünk érezhetjük jelenlétedet, olyan sokszor csak a kifogásaink tökkelegét mondjuk neked, amikor rámutatsz dolgokra, kérdéseket teszel fel, és csak annyit kellene tennünk, hogy beismerjük, hogy tévedtünk, rosszul döntöttünk, visszaértünk a bizalmattal. Segíts nekünk, örökkévaló Isten, megérteni azt, hogy amikor te kérdéseket teszel fel, amikor rámutatsz valamire, nem a mi kárunkat akarod, ellenkezőleg az előnyeket akarod velünk megértetni, a javunkat akarod, és meg akarod velünk értetni, hogy nem jó az az irány, amerre megyünk. Segíts nekünk úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsészhez jussunk. Segíts nekünk úgy élni ezen a földön, ahogyan te azt elgondolod, ahogy szent akaratodból van. És segíts megérteni, hogy milyen jó dolog a veled kötött szövetség, milyen nagyszerű dolog a harmonikus élet, ami benned van, általad van, és amit elkészítettél szent fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban, amikor is feláldoztad önmagadat, értünk, hogy nekünk lehetőségünk legyen a bűn elkövetésén se ellenére veled harmonikus viszonyban élni. Áld meg bennünket, hogy érezzük azt, hogy a te jó tetszésed van rajtunk és a mi tetteinken. Hogy könyörögjünk most az előttünk álló alkalomért is, szenteld meg jelenléteddel, hogy érezzük a itt létedből állható erőt. Mi atyánk, ti vagy a mennyekben, szenteltességben a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kegyelünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 199-es énekkel, a 199-es számú énnek így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, neves meg, tiszta szívvel és szent lelked nekünk. Hallgass meg fiad nevében, ha kérünk. 199-es számlémekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Kijelölt szakasz az megtalálható Jakab apostol különséges levelében, az első rész 12. és 15. verszakkal határolt részében, ezt ülve hallgassuk meg. Jakab apostolnak az első levelének az első részéből a 13. verszakkal kezdődő szakaszból így szól a Szent Ige. Senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor mondja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalván bűncül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Három olyan Jakabot vélünk ismerni, akinek a nevéhez fűződhetne ez a levél, mégis sokat vitáznak, gondolkoznak azon, hogy ki is a szerzője, hiszen Jakab a tanítvány Jakab, az idősebb Jakab 44-ben meghal, hiszen az akkori király Heródes Agrippa lefejezteti őt erről az apostolok cselekedetéről írott könyvből. Tájékozódhatunk és kaphatunk hírt. Ekkor börtönzi be Pétert, aki csodálatos módon megszabadul, és Jakab pedig Jánosnak testvére halált hal, ez olyan 44 környékén történik. Aztán van egy kisebb Jakab, aki Alfeusznak, akiről úgy is megemlékezik a Szentírás, vagy Alfás, a szédesapja és Máriának, Jézus anyjának a testvér, aki szintén Máriának hívnak, az édesanyja, úgyhogy Jézusnak az unoka testvére lenne, őróla is gondolkoznak úgy, mintha a levélnek a szerzője lenne, és a legtöbben őre gondolnak, csak az zavarja meg általában a kutatókat, hogy van egy szó Jézusnak testvéréről, Jakabról, sokan az unoka testvérére gondolnak, mások pedig egy harmadik Jakabra, de talán maradjunk annál, hogy Alfeusz fia, Jakab Jézus unoka testvére az, aki ezt a levelet szerezte. Elég hányattatott a sorsa a levélnek, mert sokan sok szempontból vitatkoztak a levéllel, maga Luther is, és Calvinnak is problémája volt a levéllel, így a negyedik, hát nem ezért, mert is Calvin és Luther később él, de csak a negyedik században lesz kanonikus irat a Jakab levél. 62 tájéken születhetett, és sokan úgy látják, hogy az új szövetség, vagy ahogy szoktuk mondani, a Biblia második részének az első olyan kirata, amely fennmaradt ránk, többen így látják, így gondolják. Egy nagyon érdekes témát feszegett Jakab, amikor ezzel a levéllel jelentkezik, és most ami a mi témánk, az a kísértéseknek a jelenléte az életünkben. És sokan megpróbálják a kísértéseket arra területre terelni, hogy Isten az, aki a kísértést adja, és ezzel nem tehetünk arról, hogy különböző kísértések vannak jelen az életünkben, amelyeknek sok esetben engedünk, vagy ismerjük a Szentírásból azokat a történeteket, amikor ezeknek a kísértéseknek, megmérettetéseknek ellen tud állni a kísértett személy, ellen tud állni az, aki ebben a nehézségben vergődik. Azzal kezdi Jakab ennek a levélnek a megírását. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszólattan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet küldöm. És azzal folytatja, teljes örömnek tartsátok atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Egy kicsit így másként, más megvilágításba kerül a szakasz, amivel ma foglalkozunk, mert hisz az ember, és ezzel én magam is így voltam megtérésem után, azt gondolja, én is ezt gondoltam, hogy a megtéréssel egy csapásra elmúlnak a kísértések, és azt gondolja az ember, vagy én is azt gondoltam akkor, hogy a megtérés valami olyasmi, amikor teljes eufórikus állapot van, és az ördögnek már semmiféle jelenlétét nem érezheti az ember, nem jutnak eszébe dolgok, nem tesz olyat, amit nem szeretett volna, és a többi, és a többi. És nagyon bölcsen az akkori lelki gondozom, akivel én beszélgettem, rávilágított arra, hogy nem ez a kérdés, hogy van-e kísértés, vagy nincs kísértés, hanem a kérdés az, hogy van-e erő arra, hogy az ember ellenálljon ezeknek a dolgoknak. Teljes örömnek tartsátok, mondja Jakab, ha különféle kísértésbe estek. Ez nehéz elképzelni, még akkor is nehéz elképzelni, ha az embernek van valami fogalma arról, hogy ezt hogyan is kellene megközelíteni, vagy hogyan is kellene ezzel a kérdéssel megbírkóznia, de akkor milyen aktualitása van annak az imának, amelyet úgy ismerünk mi, hogy mi atyán, és abban az van, hogy ne védj minket a kísértésbe. Itt pedig Jakab azt mondja, hogy örüljetek, hogyha kísértésbe estek. Nagyon érdekes az, ahogyan a kísértéssel szoktak foglalkozni, és megkülönböztetik az Isten által adott kísértést, az ördög által adott kísértéstől. Én az érthetőség, vagy a közérthetőség kedvéért inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak dolgok, amikor Isten megengedi a kísértést, és majd el is mondom, hogy mire alapozom ezt a gondolatot, és van, amiről pedig Jakab beszél, amikor az embert saját kívánságai hajtják abba a helyzetbe, amely helyzetbe keveredik. Abból indulnék ki, hogy teljes örömnek tartjuk azt, hogyha kísértésbe, különféle kísértésbe esünk. Azt tudván, hogy ez a kísértés kitartást szerez, a kitartásban pedig tökéletes cselekedetek legyenek, hogy tökéletesek és épek legyünk minden fogyatkozás nélkül. Tehát arról beszél Jakab, hogy valami különleges adománya kísértés, most az adományt értjük helyi értékének megfelelően, amiből különböző hasznunk származik, amiből megedződhet, ami lelki erőnk, megedződhet a mi helytállásunk, és megedződhet a mi Krisztussal való kapcsolatunk, és ebből áldás fakadhat. Közben ezen az igén gondolkoztam, eszembe jutott egy-két nehéz helyzetünk, amit átéltünk, és az is eszembe jutott, hogy milyen boldogok voltunk, amikor sikerült kitartani egy-egy nehézségben, és megbeszéltük, hogy milyen közel éreztük magunkhoz az örökkévaló Istent. Pedig nem jók a kísértések abban az értelemben, hogy az ember sok esetben kilátástalanságot lát, nehézséget lát, és úgy érzi, hogy semmiféle kiút nincsen abból a szituációból, abból a helyzetből, amiben keveredett. Teljes örömnek kell tartani a kísértést. Nem hagy nyugodni ez a gondolat, én többször mondtam tényleg viccesen is, meg komolyan is azt, hogy akkor szoktam magam rosszul érezni, hogyha semmi baj nincs körülöttünk, mert akkor valahogy úgy él az ember, hogy az ördög megnyugodott, a kísértő megnyugodott, hogy nincsen semmi keresni valója, mert hisz megy ez magától, megy ez a maga útján, hiszen semmi olyan nem történik, semmi olyan dolgot nem tesz az illető, akár én, akár más, ami az ő orra alá borsot törne, és nem kell neki különböző fortélyokat bevetni azért és ahhoz, hogy megingassa a hívő embert. Teljes örömnek tartsátok. Nem hagyott nyugodni engem ez a gondolat, mert hát azért bármennyire tudja az ember az esével, hogy fontos dolgok ezek, és hogy a Istennel való szövetségben, járásban előfordulnak ezek a dolgok, azért mégsem lehet a kísértést úgy mondani, hogy az ember kitörő boldogsággal és örömmel van jelen egy-egy ilyen szituációban. De mégis Jakab valamit tud, valamit felfedez, valamit elmond, ami a teljes örömnek a lehetőségét tárja fel előttünk. És ez foglalkoztatott, hogy megismételjem még egyszer, hogy mire is gondolhat itt Jakab. Boldog ember az, mondja, aki a kísértésben kitart. Eszembe jut, vagy eszünkbe juthat rögtön Jobbnak a szenvedése, amire mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy teljes örömnek tartotta volna, hogy ebbe a kísértésbe, ebbe a nehézségbe esik. De mégis Jobb története az, ami szerintem nem csak önmagában egy tanulságos történet, amire az ember támaszkodhat, hanem talán minden kísértés segít egy érdekes fényben, összefüggésben vizsgálni, és erre gondoltam, vagy erre kellett gondolnom, amikor Jakab arra bátorít minket, hogy ezt a nehézséget teljes örömmel fogadjuk. Még egyszer mondom, biztos, hogy Jobb nem örült, nem örvendezett, amikor vele ezek a dolgok estek, sőt, mindannyiunk számára nyilvánvaló a vele történtek, és tudjuk, hogy szinte, sőt, teljesen egyedül maradt, mert mindenki azt próbálta vele megértetni, hogy bűnös, bűn van az életében, és ami rajta esik, az csak annak a következménye, ami vele történt, és nem hiszem azt, hogy ő teljes örömmel lett volna jelen ebben a szituációban és ebben a helyzetben, sőt, maga a feljegyzés, az írás, a könyv sem ezt sugallja nekünk, hanem az ellenkezőjét, kiszolgáltatott, magányos, egyedül maradt, és mindenféle nehézséggel birkózni kellett, mindenféle meg nem értéssel, nehézséggel küzdő emberképét rajzolja elénk. Mégis megfigyelhető az ő szenvedés történetében, ha nem is az öröm, de a bizalom kérdése. És ez az, amivel indulhat ez a gondolkodásunk, hogy vajon bízunk-e mi az örökké való Istenben, amikor valamiféle nehézség van az életünkben. Utalhatnék Jákob történetére, vagy utalhatnék Ábrahám történetére, amikor Izsákot kell feláldoznia, Isten ezt kéri tőle. Vajon az ő életében megvolt-e a bizalomban? És ha az örömöt nem is találjuk meg, mert szerintem az egyik történet sem, említett történet sem vizsgálható az öröm kontextusában, de a bizalom kontextusában igen. Mert kellett valamiféle bizalomnak lenni ahhoz, hogy végigmenjen a Mória hegy csúcsáig Ábrahám, Jobb akkor is kitartson, hogyha mindenki körülötte bolondnak nézi, és elfordult tőle, és sorolhatná az ember a sok-sok példát. Tehát egy dolgot megtaláltunk, amit bizalomnak lehet nevezni. Bizalom és hit. Bízom-e abban az Istenben, aki megígérte, hogy ő megváltott minket, Jézus Krisztus áldozatáért nekünk menetelünk lehet ő vele, és ő hozzá. Vajon, ha ez a hír, ez az üzenet igaz, akkor az apró seprő ügyeinkben bízunk-e abban, hogy az örökké való Isten valahogy kimenekedést is ad, hiszen ismerjük azt az igét, hogy nem hagy fejjel kísérteni, mint ahogy mi azt elviselhetnénk, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenetelt is megadja. Nem biztos, hogy az embernek azonnal az jut eszébe egy-egy nehézségben, egy-egy kísértésben, hogy de hisz, Istenhez kellene fordulnom. Én boldog vagyok, amikor eszembe jutnak azok az epizódok, amikor eszünkbe jutott egy-egy nehézségünkben azonnal Istenhez fordulni. És keserűen eszembe jutnak azok is, amikor az ember vergődött, próbált valamiféle megoldást találni, és azt talán szégyenkezve kellett bevallania, hogy nem itt kellett volna kezdeni. Van-e bizalmad az örökkévaló Isten irányában? Van ő neki hatalma ma a nehézségek közepette is kimenekedést adni? Van hatalma valami olyan ajándékot adni, amit nem is vár az ember, vagy a nehézség után van hatalma megoldani a problémát? Persze bízni az örökkévaló Istenben, itt kezdődik az örömnek a kértése. Még egyszer mondom, nem könnyű dolog a kísértés és a nehézség, és az embernek nem feltétlenül ez jut eszébe, amikor nehézségben van, már érdekes gondolata van Jézusnak, amikor a böjtről beszél, azt mondja, hogy ne legyen komor a te ábrázatod, amikor böjtölsz, hanem kenj meg a te arcodat, és úgy járkelj az emberek között, mint akinek valami nagy-nagy öröme van, pedig a böjt, ha tisztességgel tesszük, csináljuk, az nem egy könnyű dolog. Le kell valami olyanról mondani, ami nekünk sokat jelent, ami nekünk fontos. És úgy járkelj, hogy az emberek azt gondolják, hogy valami örömteli, boldog állapotban vagy. Teljes örömnek kellene tartanunk a különféle kísértéseket. Miközben eljutottam a bizalomig, azon gondolkoztam, hogy jó-jó, van bizalom, de hol van a bizalom utánjövő teljes öröm? Vajon a kimenekedésben van a teljes öröm, vagy valahol máshol? Bizalom az, ami motiválja az embert az öröm kérdésében, vagy pedig valami más kérdés az, ami ehhez el akar bennünket juttatni Isten, és köze van a bizalomnak ehhez, köze van a hitnek ehhez, és hol van akkor az öröm. Elnézést, hogy így oda visszaugrálok a két szakasz között, de én úgy látom, hogy ezek azok, amik megmagyarázzák egymást, és ezek azok a versek, amelyek összefüggenek itt a Jakab levél elején, leszögez valamit Jakab, ami segít bennünket az örömhöz eljuttatni, és ez nem más, mint amit elkezdtem. Az Istentől kísértettem, ezt nem lehet mondani, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ő maga pedig senkit sem kísért, és azzal indítottam, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Az Istentől kísértetés, kísértettetés, ez valahogy rossz gondolat. Egyik énekünkben is benne van, hogy az bünteti a jó Isten, akit szeret, és van valami ilyen képünk az örökkévaló Istenről, aki ül a mennyei trónon, ostort fog, oda csap a nyakunk közé, sőt a nevelésben a beréspártiak azt is elmondják, hogy a büntetés veszélye, amiről a Szentírás beszél, az messzire elűzi a gyermek bolondságát, és lehet sok mindennel példálódni és gondolkodni, a tekintetben, hogy vajon Isten büntet, ver, kínoz bennünket, vagy valaki olyasfajta istenő, akiben nincs ilyenfajta indulat, hogy valamiféle rosszat akarna a mi életünkben tetten érni, adni. Ő motiválná a rosszat, hogy bennünket valamiféle rossz dologra vegyen rá. Ez nem Isten. Az egy másik kérdés, hogy Isten megengedi sok esetben azt, hogy kísértésessen rajtunk. Talán emlékszünk rá, egy pár perccel ezelőtt említettem Jób történetét, ahol nem csak úgy tekinthetünk Jób történetére, mint egy önálló egységre, ami csak egy tanmese, amit elmond nekünk, hanem valamiféle megoldó kulcsot adhat nekünk mindenféle kísértésre, mindenféle ilyen bajra a Szentírás, hiszen ha emlékszünk rá, Isten dicsekszik Jóbbal, látta-e az én szolgámat Jóbot? Amikor Jakab megpróbálja ezt az érdekes ellentmondást feloldani, akkor arról beszél, hogy vannak az emberben különféle kívánságok, amikor is vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, azután a kívánság megfogalmán bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Egyszer foglalkoztatott ez a kérdés, és olvasgattam ezzel kapcsolatban, és valaki nagyon klasszikusan így fogalmazta meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán nem probléma, hogyha kísértése van az embernek, mert mindenkinek van kísértése. A probléma ott kezdődik, amikor a bennünk lévő ellenség kaput nyit a kísértőnek. És úgy fogalmazott ő, hogy a bennünk lévő ellenség, amelyet dédelgetünk, amely ott lakul, ami bensőnkben, az a kívánság, aminek teret, lehetőséget engedünk. Jézus, amikor emberi formában itt járt ezen a földön, ugyanúgy át kellett mennie a kísértésen. Talán emlékszünk, amikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, akkor azonnal odajön hozzá az ördög, és megpróbálja azzal a dologgal megkísérteni, ami nyilvánvaló, biztos éhes. Hát szóljál a köveknek, hogy váljanak kenyerekké. És arra kellett rámutatni ennek az illetőnek, akinél olvastam ezt a dolgot, hogy Jézusban nem volt belső ellenség. Nem volt olyan kívánság, ami társul segődött volna a külső kísértőnek. Távozz el tőlem, Sátán, meg van írva, és biztos emlékszünk, hogy miket mondott Jézus. Nem volt benne belső ellenség. Lehet, hogy bennünk vannak olyan dolgok, amelyek nincsenek Jézus keresztje alatt, amelyek el vannak fedve a legmélyére az emberi léleknek, és lehet, hogy majd alkalmasint új-új erővel fog felszínre törni. Van valami belső kívánság, ami nincs a Krisztus vére alatt, amit dédelgetünk gondolatban, miért ne lenne jó így, mások ezt teszik, mások amaszt teszik, és az ember hergeli önmagát belső kívánságait dédelgetve, ami egyszer csak kaput nyit a külső kísértésnek. De ha ez nincs, akkor el lehet jutni az örömre. Mert eszünkbe juthat, hogy Isten dicsekedni akar velünk az ő mennyei udvartartása előtt. Láttad az én szolgámat? Láttad az én gyermekemet? Láttad, hogy
milyen hűséggel követ engem, na jó, jó, de nézzük csak meg, ha ezt vagy azt megengeded, akkor ugyanúgy fog-e szeretni. Teljes örömöd legyen, ha Isten dicsekszik veled. Teljes öröm töltse el a szívedet, hogyha Isten úgy lát téged, mint ahogy annak idején Jóbot látta. Igen, ő egy hűséges, hitvalló gyermekem, akiben örömömet lelem, ahogy Jézusról beszélt az Atya, ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Milyen jó lenne, ha ugyanezt fogalmazhatná meg rólunk, és akkor van helye a kísértésben az örömnek. Adja Isten azt az örömöt, azt a boldogságot, amiről Jakab beszél, mert hisz azt mondja, boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az ő szeretőknek. Arra a végső koronára gondol ő, vagy pedig arra az örömre, a teljes örömre, ami a kitartásban a tied lehet, mert Isten az ő jelenlétével akar megajándékozni, amiből öröm fakad, öröm származik. Amen. Kettőszáz. 41-es ének első versszakát énekeljük. Még egyszer hív, az Úr kegyelmesen és üdvözhetni kész, jól látom Jézus, el kell döntenem, hogy kell-e az égi rész. 241-es ének első versszakát énekeljük.
Élhessünk vele, az ő ügyei lehessünk, többet
Örökkéval az Isten mennyénk, édesatánk, ahogy jutott mindenkinek a kenyérből és a borból, úgy jut mindenkinek a ingyen kegyelmettől, akik lé és vártalak. Legyen békességetek, és az Úr legyen veletek. Amen.
Szeretnénk hirdetni alkalmainkat, ha Isten éltet bennünket a következő hét, így alakulna. Csütörtökön este 7 órától ima óra, majd azt követően 10 óra lenne. Vasárnap a szokott rendben, délelőtt 11 órától Isten tisztelet, ha Isten éltet bennünket, és jövő vasárnap a gyermekek évest a délután, a Ludas Mati lesz a előadás címe, meg az előadás maga is, hirtelen nem itt megint esélyembe, aztán a Turaida színház, de nem vagyok benne biztos, hogy nem a Turaida színház lesz. Negyedik kerületi újpesti színház lesz a vendégünk, a nevüket is átküldték, de elfelejtettem róla, elnézést kérek. Nagyszerű szereposztás és a mese, a történet maga nagyon aktuális is. Jó. Múltkor fölvetődött, hogy legyen alkalom arra, hogy a kérdéseket meg tudjuk beszélni. Sándor küldött nekem egy pár sort, hogy kezdjük korábban az istentiszteletet, és akkor vasárnap meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat, hogy legyen vasárnap ez a beszélgetős délután is. Hát korábban nem kezdenénk, mert évtizedek óta 11 órakor kezdődik, és sokan, akik nem járnak most jelen pillanatban, emlékezvén, hogy 11 órakor kezdődik, bevehutnak, és én meg pedig nem szeretném, hogy lemaradjanak az alkalomról, viszont maradhatunk a vasárnapban, és arra gondoltunk, hogy minden hónap első vasárnapra lenne egy ilyen beszélgetés vasárnap. Isten tisztelet után lehet arra készülni, és ahogy felejteni a kérdéseket, és akkor itt maradnánk, és beszélgetnénk egy kicsit. Tessék?
Ja,
régen minden hetedik vasárnap összegyűltünk, aztán valamiért ez elmaradt, talán régebben járó testvérek még emlékeznek erre. Minden hetedik vasárnap együtt evédeltünk, beszélgettünk, hát állítsuk vissza ezt a rendet minden első vasárnapra. Van esetleg valakinek másfajta javaslata, a korábbi kezdést azt én nem támogatom, az nem jó, mert vannak olyan... Meg az énekar is akkor van, tehát hogy van más program is, ami ezt nem teszi alkalmassá, viszont az, hogy vasárnap... Tessék,
azt akarom mondani, hogy én láttam bibliórájét, meg imórájét, és akkor ugyan meg tudtunk beszélni, hogy a fontos volt. Meg lehetett tőled kérdezni, és hát most is megvan az, hogy csütörtökön 7-től 9-ig el lehet jönni, és hát a sajátban az elég közel, akik most volt, nem szerintem közel akarok, de hát ő el.
Hát vasárnap nagyobb a látogatottság elsőként, én nem várom azt, hogy vasárnapra tegyük, tehát egy nagyobb a látogatottság sajnos, mint hétközben, meg hál' Istennek. Hát jó, azért gondoltam, hogy ez egy jó gondolat, nekem ez tetszett.
Meg én a vasárnapot az elsősorban azért mondtam.
Nem, ez egy közös ahogy szoktak a szeretett vendégségek lenni, ez egy közös étkezés lenne, ez fontos dolog, van bibliai gyökere is, tehát nem kell azt gondolni, hogy tervünkre van. Mindig boldogok vagyunk, amikor itt vagy, örülünk, és akkor neked se kéne a cukrod miatt rohanni.
Én nem is ezen kérdőket
érjek el,
mert már nem tudok.
Persze, persze, de akkor itt együtt étkezünk minden hónap első vasárnap, és akkor erre lehet készülni. Nem kell főzni, nem kell ebéd miatt rohanni, hanem akkor közösen együtt lennénk, és addig össze lehetne gyűjtögetni a kérdéseket, és megbeszélnénk. Áprilistól indulna ez, tehát most van március, egy hónap felkészülés mindenkinek elegendő lenne. Tekezzük korábban, mert az nem jó bizonyos szempontokból, de vasárnap szentelhetjük a vasárnapot erre. Neked nem jó a vasárnap? Felsége?
De akkor nem kell
csinálni az első vasárnap, és akkor tudod.
Nem, nem
kell lenni ezt, akkor itt tudnál.
Csak itt tudnál lenni, igen.
Nem kell fordulni.
És akkor minden az jól működne, hogyha feljegyezve minden kérdést, amit Isten tiszteleten elhangjuk, akkor figyelni meg fogom kérdezni, van valakinek kérdése, említeni valója vagy kritikája, most is meg fogom tenni, de össze lehet gyűjteni esetleg célzottan, vagy akkor az adott téma lenne az, ami előttünk állhat, és megpróbáljuk állni
parancsolással. A technika miatt még közés lenne a dolog, mert ugye amikor megkérdezünk van egy kritika, és az emberek felvetik a témát, aztán kerül a felvételre, tehát minden hónap végén össze lehet, csak meg kell hallgatni, összeírjuk, és az első kevesebb.
Ez is jó.
Van,
aki gyomorosz, hogy fölvételre kell, szerintem ne is rakjuk fel, én talán mondtam is,
hogy
fölvételre kell. Van, aki gyomorosz, hogy fölvételre kerül, azt mondom.
Ja, de nekem megvan
fel, viszont
hát
össze tudom jönni. Jó, hogy Sándortól félre minden kérdésre. Jó. A telefonon. Na, hát van-e valakinek kérdése, említeni valója? A kritikai is felénk. Igen.
Tegyünk az énekvár felében, és akkor most fogjának
Lord, Bibliából szeretném felolvasni három versort. Kész az én szívem, ó Isten, kész az én szívem, hadd énekeljek és zengedezzek. Serkenj fel, én dicsőségem, serkenj fel, te lamp és hárfa, hadd költsen fel a hajnalt. Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezlek néked a nemzetek között.
És már lassan kívül találom, hogy miért.
Nekem nem érdekel, hogy már nem tudtok kérdéseket. És köszönöm szépen, hogy mindig irányítani bennünket, és jön nagy segítségünk te vagy, és szeretném, hogy rá az úr továbbra is kísérdeljünk bennünket.
Köszönöm szépen, nem kellett volna, és még két versak maradt még a megkezdett 241-es. Sőt, nem három, ugye? A harmadik versakot tettük be, jól látod, hogy egyre semmiségi vagyunk, és az utolsó ötödik versakot majd a Amen.